Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak, 50. vasárnapjának az igehirdetési alapigéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 12. fejezet 31. versétől a 13. fejezet végéig a következőképpen. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És a prófétálni is tudok, ha mindenféle titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban most, hogy orgona kíséret nélkül énekelhettünk, talán egy kicsit átéreztük annak a hangulatát, ahogyan az első keresztény gyülekezetek jöhettek össze, és énekelhették mondjuk a katakombákban ezeket az énekeket, hiszen ez annyira régi dallamra utal ez az ének, hogy elképzelhető, hogy még Tertullianus is énekelte, vagy hogyha nem ő, hát Eusebius, az egyházi történetíró, minden esetre a második, harmadik, negyedik században biztos, hogy énekelték már. Tudnilik, az egyik legősibb ünnepkörre készülünk most, a böjti ünnepkörre. Karácsony, azt tudjuk, hogy viszonylag ehhez képest fiatal ünnep, hiszen csak a negyedik századtól kezdve ünneplik. De a húsvétot, az kezdettől fogva, hiszen Jézus feltámadásának a tiszteletére vasárnapra tették a legfőbb istentiszteleti alkalmat, és ezt követően nem sokkal már készültek először rövidebb, majd aztán később a 40 napos böjti időszakkal nagypéntek és húsvét megünneplésére. Egy héttel ezelőtt azzal fejeztük be az alkalmunkat, hogy miért kell templomba mennem, hogyha Isten úgyis mindenütt jelen van. Persze hozzáteszem azt, hogy vigyázzunk ezzel a szóval, hogy kell, mert itt egészen másról van szó, mint amit úgy elgondol az ember kellő ismeret vagy utánajárás nélkül. Amikor Én konfirmációra készültem, és még nem hittem Istenben, akkor hát nem jártam templomba. Aztán, amikor már valahogy megéreztem a szívemmel, hogy lennie kell Istennek, akkor onnantól kezdve nem lehetett elkergetni a templomból. Szüleimről nem mondhatom azt, hogy nagyon akarták volna, hogy menjek, sőt, hát a későbbiekben, hát legalábbis az ifjúsági biblia óráról inkább el akartak távolítani, mert azt gondolták, hogy rossz hatással vannak rám ezek a kortársak, meg a lelkész, meg ki tudja, szóval gyanús ez neki, hogy mindig oda megyek, úgyhogy nem nagyon pártfogolták azt, hogy én túlságosan belemerüljek a hitéletbe. És mégis valahogyan az volt, ami bennem volt, hogy nekem kell oda menni. Hát aki angolul tud, az tudja, hogy ez nem a have to volt, hanem ez a must. Ez a belső kényszer. És ez egy fontos különbségtétel, tehát ennyit erről, hogy miért kell templomba mennem, inkább úgy tegyük fel a kérdést, hogy miért szabad nekem még a templomba menni. Biztos, hogy vannak olyanok, akik átélik ennek a jelentőségét, hogy még szabad, még van lehetőségem templomba menni. Tehát miért, hogyha Isten úgyis mindenütt jelen van? Ugye azért, mert igaz, hogy a légkör tele van vízpárával, különösen mondjuk egy ködös reggelen, reméljük, hogy most már egyre kevesebb ilyen lesz, tavaszodván, de hát még hogyha párásabb is a levegő, és tele van vízpárával, akkor is el kell menni a kútra, vagy a forráshoz, vagy kinyitni a csapot, hogyha inni szeretnénk. Hiába lélegezzük be a páradós levegőt, attól a szomjunk nem fog elmúlni. És így vagyunk Istennel is, mindenütt jelen van, mindenütt jelen van az ő kegyelme, mindenütt jelen van az ő szeretete, mindenütt jelen van az öröm, amit tőle kapunk, csak hígított formában. A szeretet, tehát mindenütt jelen van, amiről itt a szeretet himnusza szól, de a forrása az Jézus. Hozzá kell mennünk. És igazából mindjárt szeretném itt az elején leszögezni, hogy itt Jézusról van szó. Voltak már többen ebben a gyülekezetben is. Őszintén kételkedő, meg hajótörés szenvedő emberek, akik azt mondták, hogy ez nem tudtam megvalósítani. Nem is lehet. Nem is lehet. Ki mondta, hogy a Bibliában csak olyan dolgok vannak, amiket meg lehet valósítani. Szerintem többnyire olyan dolgokat ír le a Szentíró, amelyeket nem tudunk megvalósítani. Nem is emberi lehetőségekről van itt szó, mindig isteni lehetőségekről van szó. Ezért fantasztikus írás a Szentírás. Egyháziasan szent, pestiesen fantasztikus. Szóval lényeg az, hogy ez fantasztikus, amit majd mondok egy történetet, ami szintén most az elmúlt héten nagyon megérintett. Tehát mindenütt jelen van a szeretet, de a szeretet forrása az Jézus. Általában elérnek reflexiók, néha nem, néha csak úgy félig kimondva ilyen visszajelzések az igehirdetéssel kapcsolatban, és ezek fontosak szerintem. Az egyik ilyen visszajelzés az volt, hogy na de hát persze, hát templomba kell menni, na de hát az apostolok cselekedeteiben a 17. fejezetben Pál apostol azt mondja, az Areopagoszi beszédében Athénben, hogy hát az Isten nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul rá az emberi kéz alkotta épületekre. Hát, vagyis nem kell menni a templomba. Ugye elgondolkoztam rajta, hogy tényleg, hát most akkor csak nem arról van szó, hogy Isten mindenütt jelen van, csak a templomban nincs. Ezt akarja érni Pál apostol? Mit gondolunk? Ez szerintem valami hasonló félreértelmezés lenne, mint amikor valaki azt mondta, hogy én nem megyek a templomba, mert ott képmutatók vannak. Te jó ég, hát ez csak nem azt, nem azt jelenti, hogy a templomon belül vannak képmutatók, templomon kívül belül mindenki őszinte és egyenes. Minden vállalkozó, minden politikus, mindenki. Csak pont a templomon jönnek el a képmutatók. Na, azért vigyázzunk ezzel. Szóval tudni kell nyilván, hogy az apostolok cselekedetében Pál apostol nem azért beszél az aténieknek erről, hogy nem lakik emberkéz alkotta templomokban, mert ott nincs Isten, és nem kell nekünk templomba járni, hanem azért beszél arról, hogy nem lehet őt beszorítani a templomba. Ő mindenütt jelen van. Olyan, mint amikor azt mondom a gyerekeknek a hittel kapcsolatban, hogy hát az butaság, amikor azt mondja nekik valaki, hogy hinni a templomban kell. Hát ez butaság. Hát ahogy bemegyek a bankba, már is hiszek a bankoknak, pedig nem biztos, hogy kellene. Meg azonnal hiszek bárkinek. Felszállok egy buszra, vonatra, hiszek abban, hogy ott a volánnál egy sofőr ül, aki ért a vezetésed. Rábízom magamat, az életemet. Tele van az élet hittel. A templomon kívül is. Azért mondja Pál apostol, hogy nem szorul emberi kézre, és nem lehet beszorítani a templomba, mert az ókori ember úgy gondolta, hogy be lehet szorítani az Istent. Berakom, és akkor az ott marad. Hát gondoljunk mondjuk igaz, hogy korábbi városállamokra. Hát az egyik városállam legyőzte mondjuk ott a sumereknél a másik városállamot, akkor vitték át az istenüket a másik városállamnak a templomába. Az ottani bálványt kihajították, mert legyőztük, és most akkor itt van a miénk. Tehát azokat a bálványisteneket pakolni lehetett ide-oda, mert nem igazi istenek. Na erről beszél Pál apostol, hogy értsük, hogy miről van szó. Az Isten nem olyan, akit mi pakolhatunk, hordozhatunk ide-oda, hanem a Szentírás arról beszél, hogy ő hordoz minket. És hát persze ugye biztos, hogy a gyülekezetnek a nagy része tudná idézni, hogy mi történt pünkösd után. Hát az apostolok cselekedeteiben van éppen leírva, hogy hát a tanítványok együtt voltak a templomban, napról napra. Hát milyen érdekes dolog. Ellentmondás a Bibliában. Lukács, aki írja az egyik mondatot is, meg a másik mondatot is, nem tudta volna összhangba hozni. Hát nincs itt semmiféle ellentmondás. Mást akar elmondani az egyik helyen, és mást a másik helyen, hiszen arról beszél, hogy naponta együtt voltak, sőt, hát tudjuk, hogy naponta kétszer, kora hajnaltól késő estig voltak együtt, a templomban hallgatták az igét, beszéltek róla, imádkoztak, vették az úrvacsorát, és kiemelt volt ebből a szempontból a vasárnap, mint az úrnapja, mint a feltámadás napja. Aztán sajnos az évszázadok során maradt a vasárnap, tehát mondhatom azt, hogy lebutítottuk az Isten tiszteleti életünket heti egy alkalomra. És hát az úrvacsorai gyakorlatunkat is lebutítottuk havi egy alkalomra. Nem hiszem, hogy tovább szabadna menni ezen az úton. A fontos az, hogy ő hordoz bennünket. Erről szól a Szentírás. Az ő szeretete éltet bennünket. Erről szól az 1 Korintus 13. Róla, Jézusról szól a szeretet himnusza. Nem arról szól, hogy Pál apostol, aki az előző fejezetben is, meg az ezt követő 14. fejezetben is biztat a lelki ajándékokra, biztat mondjuk a 14. fejezetben kimondottan a nyelveken való szólás gyakorlására, meg a prófétálásra. Nem arról beszél, hogy most akkor melyik lelki ajándék hogyan, miként működik, vagy szűnik meg, vagy stb. Hanem arról szól, hogy ő most egy teljesen külön mutat mutat. Azt mondja, bármilyen lelki ajándékot gyakorolhatunk. Ha szeretet nincsen bennünk, akkor az egész nem ér semmit. Bármit, akár az adakozás, bármit gyakorolhatunk. Ha nincsen szeretet bennünk, akkor semmi semmit nem ér az egyházi, vallási gyakorlatunk. Nem arról szól, hogy mi legyünk azok, akik mindent hiszünk, mindent remélünk, mert nem tudjuk ezt megtenni, hanem arról szól, hogy ő indul arra az útra, amelyre nekünk is el kell indulni. Nagyon szép, és nagyon fontos, hogy az oltár előtti ige nagyon sokszor megvilágítja a prédikációs alapigét. Arról szól, hogy elindul Jeruzsálembe. A szeretet mozgatja. A teljes szeretet mozgatja. És képes az irántunk való szeretet miatt mindent letenni. Az egész életét. Ő indul arra az útra, amelyre nekünk is el kell indulni, és velünk tart, mert megelőzött bennünket ezen az úton. Ugye bőjt elő az az időszak, ami a 70-60-50 vasárnapja. Együtt indulhatunk bőjt felé Jézussal, és a bőjt azt jelenti, hogy valamiről le kell mondanunk, vagy lemondhatunk, megint így fogalmazok inkább, hogy lemondhatunk. Csak hogy ez azért nehéz, mert teljesen ellentmond az egész társadalom gondolkodásával. Ugye biztos hallottuk már ezt a kifejezést, hogy fenntartható fejlődés, vagy fenntartható növekedés, a fenntarthatósági dolgok. Ugye csak akkor lehet fenntartani mondjuk a gazdaságnak a fejlődését, hogyha egyre növeljük a fogyasztást. De azt is tudjuk, hogy ha növeljük a fogyasztást, akkor azzal egyre inkább tesszük tönkre a környezetünket. Úgyhogy csapdában vagyunk. Az ember általában ilyen helyzetekbe kerül, a bűn az ilyen helyzeteket szül. Arról van szó, hogy nincsen kiút. Vagy növeljük a gazdaságot, és egyre több mindent szerzünk meg magunknak, vagy pedig lemondunk ezekről a dolgokról, és akkor megy lejjebb az ország. De a bőjt arról szól, hogy nem magunknak akarunk egyre többet megszerezni, hanem inkább lemondunk mások javára, javainkról. Ugye nekünk a fő kérdésünk az, hogy hogyan lehetne több. Nem azon gondolkodik az ember alapesetben, hogy hogyan tudnék lemondani valamiről, hanem hogyan szerezhetnék én még többet. Hogyan tudnék még többet, még nagyobb kenyeret kikanyarítani a nagy társadalom kenyeréből. És ezzel szemben Jézus arra hív bőjtben, hogy indulj velem. Azt mondja, hogy egyre kevesebb lesz, és minden elmúlik. Szépen elmondja. El fogják fogni az ember fiát, le fogják köpni, meg fogják ostorozni, meg fogják feszíteni, meg fog halni. Tehát egyre szépen megy lefelé, mert ez a mi utunk. És csak mi marad meg? Csak a szeretet marad meg. Ő megmarad, ennek ellenére, hiszen feltámad. De amikor ezt elmondja a tanítványoknak, ők nem fogják fel. Szerintem ugyanúgy, ahogy mi sem fogjuk fel. Mi sem fogjuk fel, hogy ez így történik. Megyünk lefelé, és aztán mindent el kell engedni. És mit csinál az ember? Akkor, amikor csak a szeretet marad meg? Csak a szeretetet dobja el. Csak a szeretetet dobja el az ember. Ez a kemény valóság. Amikor vissza megyek néha, ugye sokan tudják, hogy kolbászért előző szolgálati helyemre, hát akkor mindig megkérdezem, hogy hát mi újság a faluban, mindig sok szomorúságot mondnak. Úgy lehetne összefoglalni, hogy az újság általában az, hogy ki hogyan hagyott el valakit, hogyan dobott el valamit, ami érték volt, tehát hogyan dobta el a szeretetet. Erről szól, és nagyon szomorú történetek vannak. az elmúlt időszakban számomra legmegrázóbb böjti gondolattal találkoztam egy idős embertől, akit már említettem aztán a temetésen is, hogy szépen elrendezte a dolgait nem lévén családja, gyermeke. Minden házától elkezdve mindent elrendezett, szétosztott, és aztán utoljára maradt egy autója. És azt mondta, hogy most még van jogosítványa, de hát meg kellene újítani, és hát az orvos azt mondta, hogy most már nem adja meg rá az engedélyt. Hát ha nagyon akarja, akkor mehet följebb, van valami lehetőség, hogy még valami komoly a kivizsgáláson essen keresztül, de azt mondja, hát nem akarja már. És habár van jogosítványa, már hónapokon keresztül nem vezetett, ezzel szoktatja magát ahhoz, hogy az autóról is le kell mondania. És már megmondta, hogy kinek akarja adni. Tehát szoktatja magát, habár még ott van a lehetőség, ott van a tulajdon, ott van az engedély, de szoktatja magát ahhoz, hogy erről is le kell mondania. Ez sem viheti magával. Hát ez a legszebb példája a böjtnek. Szoktatni magunkat, ezért van a böjti időszak, szoktatni magunkat valamilyen módon szoktassuk magunkat ahhoz, hogy mindenről le kell mondani. De nem csak erről szól a böjt, hogy mindenről le kell mondani, nem csak erről szól az, hogy minden elmúlik, és csak a szeretet marad meg, hanem arról, hogy miközben le kell mondanunk ezekről a dolgokról, belekerülhetünk az Isten családjába. Mert van feltámadás. Na és akkor itt jön az a történet, ami nekem nagyon sokat jelentett. Hát talán már megszokták a testvérek, hogy mindig a vállóhálóra utalok. Hát most a vállóhálón előkerült az a bibliai történet, amit mindenki ismer, Naóminak, Rútnak, Orpának a története. Ugye Naomi az, aki elköltözik Moab földjére, és akkor ott a két fia megházasodik, az egyiknek Rút lesz a feleség, a másnak Orpá. Aztán hát ugye Naomi elveszíti a házastársát, aztán utána meghalnak a fiai is, ott marad a két menyével. És akkor meghallja, hogy most már nincs éhezés Izraelben, mert ugye onnan azért mentek el, most már vissza lehet térni, és akkor visszaindul Betlehembe, és vele mennek a hűséges menyei. De ő megállítja őket, és azt mondja, hogy nem jó választás az, hogy most ti velem jöttök. Egy özvegynek a keserű sorsában akartok részesedni? Maradjatok a saját népeteknél, saját családotokban, jobb lesz nektek úgy. Orpá elfogadja anyósának az intését. Rút azonban, ugye ismerjük a nagyon-nagyon híressé vált mondatát, hogy ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. És akkor az ember így elámul, hogy hát ez aztán a történet, micsoda történet a szeretetről. Micsoda történet a szeretetről. Hogy tényleg belegondolunk, hogy ott hagyja, hogyha élt az apját, az anyját, a családját, a rokonságát, a házát, ott hagyja és megy az anyósával. Megy az anyósával. Megy és betagozódik egy idegen nép családjába. Betagozódik egy olyan népbe, amelynek más az Istene. Most függetlenül attól, mi tudjuk, hogy ez az igazi Isten, az akkor is nagy dolog volt. Betagozódik és elfogadja Naóminak az Istenét. És mi történik? Ugye tudjuk aztán a történetet, hogy feleségül veszi Boáz, és az Boáznak és Rútnak a házasságából ugye születik egy gyermek, aki aztán lesz a nagyapja Isainak, és akinek a családjából származik Dávid, és akinek a családjából származik Jézus. Nem csak arról van szó a Szentírásban, hogy mindenről le kell mondani, el kell hagyni, mint ahogyan Rútnak ott kellett hagyni mindent, hanem belekerült az Isten nagy családjába. Jézus Krisztusnak a családfájába. Nagyon szeretem a Szentírást. Ez nem lehet más mondani rá. Szentírás. Egyik lelkész testvérünk mondta, amikor ugye csak Luther év van, és hát mégiscsak elővesszük, ugye azért egyre gyakrabban Luthernek a nagy felfedezéseit, és akkor hát erről szólt a lelkészi munkaközösségi dolgozat, hogy hát solus Christus, sola scriptura, ugye egyedül az Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, ugye a négy szóláról volt szó, és akkor az egyik lelkész testvér mondja, hogy nálam mindig kiüti a biztosítékot ez a négy egyedül, ez a négy szólá. Hát nagyon szomorú. Nagyon szomorú, hogyha kiüti valakinél a biztosítékot, hogy egyedül a Szentírás. Tehát belekerül az Isten nagy családjába. És ez a legfontosabb kötelék. Mert elmúlik minden. Pont arról énekeltünk, hogy elszárad a virág. Mi marad meg? Sola scriptura. Egyedül a Szentírás. Elmúlik minden. Felkészülés az élet a halálra, vagy ahogyan C.S. Lewis fogalmaz, az élet, az, a földi élet, az tulajdonképpen csak a könyvnek a borítója, és benne van a lényeg, ami odát nyílik ki. Ott kezdjük el igazán. Azt mondta nekem valaki, hogy igen ám, de hát erre mondják a nem hívők, hogy mi akkor leértékeljük a földi életet. Mert azt mondjuk, hogy hát ez csak a borítója, vagy ez csak egy felkészülés az örök életre. És akkor így gondolkoztam rajta, hogy tényleg akkor ez azt jelenti, hogy leértékeljük az életet, aztán eszembe jutott egy hasonlat, hogy na de hát a versenyzők, amikor edzenek, felkészülnek éveken keresztül, azért, hogy részt tudjanak venni egy olimpián, vagy részt tudjanak venni egy világbajnokságon, akkor ők nem leértékelik az edzést, hanem hallatlanul fontosnak tartják, lemondanak kajáról, italról, dohányzásról, fizetnek érte. Nagyon sok mindentől megtartóztatják magukat. Nem is tudjuk mi elképzelni azt, hogy kora hajnalban kelni, és már is az edzéssel kezdeni. Nincsen gyerekkora igazából, aki már ezt elkezdi gyerekkorban. Nagyon sok mindenről lemond. Hallatlanul fölértékeli az edzésnek az időszakát, annak érdekében, hogy állhasson pár percig a dobogón. Pár percig. Erről van szó. Ugye két héttel ezelőtt volt szó a hervadó koszorúról. Pár perc győzelemért. Ott van, és megfeszíti mindenét, hogy ezt megnyerje. Szóval felértékeli. És valahogyan így gondolom, hogy a hívő ember is felértékeli a földi életet, ezt a rövid földi életet. Nem azért, hogy pár percet a dobogón lehessen, hanem azért, hogy örökké az Istennel lehessen. És tényleg így van. Tehát aki tudja ezt, az csomó mindenről lemond azért, hogy ott lehessen a gyülekezetben. Lemond róla. nem dobja el a lehetőséget, nem dobja el a szeretetet, ami egyedül megmarad, hanem mást dob el, ha szükséges, ami akadályozza abban, hogy részesedjen az örök élet beszédében. Felértékeljük a földi életet, erről szól a Szentírás. Felértékeli, a világ értékeli le az életünket, mert csak úgy tekint ránk, mint emberanyagra. Úgy tekint ránk, mint munkaerőre. Ezt már úgy megszoktuk, ezt a kifejezést, hogy már fel se tűnik. Úgy tekint ránk, mint akik teljesítményre vagyunk képesek. És növekedni kell, mert ugye a fenntarthatóság ugye akkor létezik, hogyha növeljük a teljesítményünket. És mi következik ebből? Depresszió. Mert az ember tudja, és aztán tapasztalja, hogy csökken a teljesítménye, és ugyanakkor tudja, hogy csak akkor kell az ő élete ennek a társadalomnak, hogyha tud teljesíteni, ha nem, akkor nem kell. És emiatt nagyon sok ember depresszióba süllyed. Mert a depressziónak a legfontosabb oka, ez a szakirodalomnak a nagyon fontos megállapítása, a szeretetvesztéstől való félelem. A szeretetvesztéstől való félelem. Tehát nem tudok teljesíteni, akkor elveszítem a szeretetét. Nem is szerettek igazából azok az emberek, akik ejtenek ilyenkor, de hát mi azt hisszük. A szeretetvesztéstől való félelem az oka, mert nem tudok már teljesíteni, akár családban, házasságban, párkapcsolatban, akár munkahelyen, ez teljesen mindegy, hogy miről van szó. Nem tudok már teljesíteni, megfelelni, akkor dobnak. És emiatt, mivel fél az ember, hogy nem fogják szeretni, depresszióba süllyed. És milyen jó dolog? A Szentírás. Milyen jó dolog, hogy arról beszél, hogy a mi Urunk akkor is szeret, akkor is gyógyít, amikor nem tudunk teljesíteni, mert a vak, Bartimeus nem tudott teljesíteni semmit. Kiabálni azt tudott. Ki is csúfolták érte. Le is pisszegték érte. Jézus az, aki mindent eltűr értünk. Jézus az, aki mindent hisz. Mi nem tudunk mindent hinni. Nem is szabad, mert akkor kihasználnak bennünket. Jézus hisz nekünk és bennünk a végsőkig, még akkor is hisz, amikor mi már azt gondoljuk, hogy mi már nem fogunk megmenekülni. Mi már nem fogunk üdvözülni. Ő még akkor is hisz. És megy, és megment. Jézus azt mondja, akkor is szeretlek, ha te nem tudsz teljesíteni. És ez az, ami igazi teljesítményre ösztönöz. De ennek már más az iránya. Nem önmagunk felé irányul, hogy nekünk legyen több, hanem Isten felé irányul, és az emberek felé irányul, másrészt más a belső motivációja. Nem azért tesszük, nem azért adunk ilyenkor a gyülekezetnek akár anyagiakat, akár időt, vagy munkaerőt, stb., mert ezzel mi ki akarunk tűnni az emberek közül, hogy nem úgy adunk, hogy akkor belekerüljünk az újságba, hogy igen, támogatta ezt és ezt a rendezvényt, és akkor ezzel népszerűek legyünk, hanem azért, mert az Úr Jézus mindent megtett érte, mindent elvégzett. Segítsen minket a böjt felé vezető úton, Isten, hogy valóban le tudjunk így mondani valamiről, tudjuk gyakorolni azt, ami a valóság, hogy mindent szépen, lassan, fokozatosan el kell engednünk, de az Úr Jézus megnyert számunkra mindent, ami megnyerhető, mert ő maga a szeretet. Imádkozzunk! Úrunk Jézusunk, te látod, hogy sok mindent szeretnénk elérni még, sok mindent szeretnénk még megkapni, úgymond ettől az élettől. Nem tudjuk, hogy mi az, amit még engedsz, nem tudjuk, hogy mi az, amire szükségünk van. Nem tudjuk, hogy mi az, amit meg akarsz még áldani ebben az életben, hogy áldássá lehessünk mások számára, hogy gondoskodni tudjunk másokról. De egyet kérünk csak, hogy úgy legyen, ahogyan te szeretnéd. Úgy legyen, ahogyan te a legjobbnak látod. Adj nekünk alázatos szívet, hogy megértsük a böjti időszaknak a lényegét, fontosságát, és tetszésed szerint készülhessünk a te megváltó halálod és feltámadásod ünneplésére. Amen.